Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Látók, szóljatok című sorozatunkban Dániel könyvénél tartunk, és a világtörténelmet érintő első hatalmas nagy proféciánál, annál, amelyben Isten bemutatta egy pogány királynak, Nabukodonozornak az egész emberi történelmet. Ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy mind a 10 vázlat profécia, most az elsőnél tartunk, de mind a 10 vázlat profécia az emberi történelmnek a legvégéig ível, tehát magába foglalja az egész emberi történelmet. Nabukodonozornak ugyancsak annyi volt a kérése, vagy kérdése, hogy mi lesz ő vele, mi lesz a családjával, mi lesz Babilóniával, de ez annyira komoly és jelentőségteljes kérdés volt, hogy Isten az egész emberi történelmet bemutatta neki. Az emberi történelmet egy hatalmas szoborkolosszus jelképezi ebben az álomban, amelynek feje aranyból, két válla és karjai ezüstből, a hasa és oldalai részből vagy bronzból, két lábszára vasból és a két láb fej, tehát a 10 lábúj vas és cserép elegyéből voltak. Végigkövettük az eddigi előadások során, hogy mi mindent jelképeztek ezek a fémek, hogy gyengül el a történelem, hogy jutunk az aranytól a sárig, és most itt vagyunk a történelemnek a legvégén, amely a vasnak és a cserépnek az időszaka. Ezt a 10 lábujjat, mint később Dániel könyve 7. fejezetében a 10 szarvat is, a Biblia azonosítja egy új földrésznek, Európának az államaival, amelyek mindig egységre törekszenek, mindig egyesülésre törekszenek. Ez volt már a középkorban is, amikor Róma vezetésével az európai államok egységbe kívántak összeforni, de elég szörnyű következménye lett ennek, tudnék, a középkor. Aztán ez jön fel újra a 20. században is a népszövetséggel, majd az egyesült közös Európára való törekvéssel, és ebben az időszakban, amikor az emberiség történelmében hatalmas szerepet játszik Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország, az ókori és középkori Róma után újra hatalmas szerephez jutnak az európai nemzetek, ebben az időszakban emberi kéz érintése nélkül leszakad egy kő a hegyről, ahogy kibányásszák azt a követ, egy hatalmas nagy kőszikla, kő szakad le, és ráesik ennek az óriási szoborkolosszusnak az agyag lábaira. Ezek semmiféle védelmet nem tudnak képviselni, azóta mondjuk, hogy valami agyaglábakon áll, tehát meglehetősen ingatag és törékeny, és hogy a kő ráesik az agyaglábakra, ízzé porrá zúzódik, nem csak a 10 lábúj, hanem mivel az egész szoborkolosszus meglódul és ledől, minden, az arany, az ezüst, a réz, a vas és a cserép, felkerekedik a szél, elviszi a szoborkolosszus minden egyes részét, és hogy kitisztul a kép, a kő, amely kézérintése nélkül leszakadt, nagy heggyé lesz, és betölti az egész földet. Nos, hát a mai előadásunknak ez a kérdése, erre az egyetlen egy kérdéssel szeretnék válaszolni, mit jelképez ez a kő, amely kéz érintése nélkül leszakad? Mit jelképez az, hogy először ez a kő még kicsi, aztán egyre nagyobbá nő, és betölti az egész földet, mint egy nagy hegy? Kedves nézőink, a Bibliában jelképek vannak, jelképek sokasága foglal helyet, és az egyik legismertebb jelkép a Bibliában a kőszikla jelképe. Mózes első könyve 49. fejezetétől az evangéliumokig, Pál apostol leveleig nagyon sok helyen megtalálhatjuk ezt a jelképet. Mint minden jelképet, ezt is a Biblia azonosítja. Abban a helyzetben van most részünk, hogy ezt a jelképet nem is egy helyen és nem is egy valaki azonosítja csak, hanem többen is. Máté evangélium a 7. és Máté evangélium a 21. fejezetében maga Jézus Krisztus azonosítja, és az első korintusi levél 10. fejezetében pedig Pál apostol. Gondolom nézőink közül is sokan ismerik Jézus nevezetes programbeszédét, a hegyi beszédet, amelynek a végén, befejezésénél Jézus a következő szavakat mondta. Azt az embert, aki hallja és megcselekszi az én tanításaimat, hasonlítom a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette a házát, és aztán jöhetett az árvíz, fújhattak a szelek, az a ház nem rendült meg, mert kősziklára építetett. De azt az embert, aki hallja ugyan tanításaimat, de nem cselekszi meg, hasonlítom a bolond emberhez, aki a fövenyre, a homokra építette a házát, és amikor jöttek a szelek, viharok, jött az árvíz, akkor alámosták azt a házat, összedőlt, és nagy lett annak a romlása. Tehát Jézus nagyon érdekesen azonosítja a kő, a kőszikla jelképét azokkal, akik hallják és megcselekszik az ő tanításait. Tehát Jézus Krisztus az a kő, a kőszikla, akitől tanulni lehet, és akire rá lehet építeni az egész életet az ő életpéldájára és tanításaira. És aztán Máté evangélium a 21. fejezetében pedig egyenesen ezt mondta a vallási vezetőknek Jézus Krisztus, hogy sohasem olvastátok az írásokban a kő, amit az építők megvetettek, tehát lenéztek és elvetettek, az lett a szegletnek feje, és csodálatos a mi szemeink előtt. Aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez a kő esik rá, szétmorzsolja azt. Jézus itt megint csak világosan azonosította a kő, kőszikla jelképét önmagával. Visszatérek majd erre az azonosításra. Az első Korintus levél 10. fejezetében pedig Pál apostol nyilvánvalóan, félreérthetetlenül kimondja, a kőszikla pedig Jézus Krisztus. Tehát kit jelképez a Nabukodonozori álomban az a hegyről leszakadó kő? Isteni közbeavatkozást, Jézusnak az eljövetelét, ahogy Jézus kiveszi az ember kezéből a földet, hadd tegyem hozzá az önző, a hatalomra vágyó és a hatalommal állandóan visszaélő ember kezéből a földet, és egy másik történelmet fog kezdeni, és az új történelem keretén belül majd az ő törvénye, a szeretet és az igazságosság törvénye lesz. Az a törvény, amelyet mindenki elfogad, amelyet már itt elfogadtak a földön, azok jutnak el abba az új történelembe, abba az új világba, az Isten országába, vagy az örök életbe, vagy az üdvösségbe, a Bibliában több kifejezés van erre, aki itt a földön megtanultak szeretet és igazság szerint élni és cselekedni. Említettem kedves hallgatóinknak, nézőinknek előadás sorozatunk nyomán az egymás után következő heteken, és főleg akik be is telefonálnak és kérdeznek, hogy nem célom ebben a sorozatban kilépni a Biblia keretei közül, akár csak teológia történettel, még kevésbé egyház történettel, még kevésbé felekezet vagy vallás történettel foglalkozni. Most azonban hadd jegyezzem meg önöknek csak egy röpke kitekintés erejéig, hogy az évszázadok során ezt az egyszerű jelképet, ezt a teljesen magától értetődő bibliai jelképet mivel azonosították. Sajnos ugye azt kell, hogy mondjuk, hogy a középkorban a Bibliát teljesen félretették, a középkori államegyházi hatalmi berendezkedésnek nem volt szüksége a Bibliára, tehát több mint 1200 éven keresztül a Biblia volt a nagy ismeretlen. Körülbelül az időszámításunk szerinti 4. századtól egészen a reformáció koráig, tehát a 16. századig, hogy mondani szokás, a Biblia maga Csipke Rózsika álmát aludta, csak néhány ember férkőzhetett hozzá, nemzeti nyelvekre nem volt még lefordítva, és a Bibliával kevesen foglalkoztak, így a proféciákkal is. Természetesen voltak ennek a jövendőlésnek is magyarázói, például Nikolaus Cusanus, a római egyház püspöke, híres teológus és filozófus, de tulajdonképpen ezt a proféciát először a reformáció idejében kezdték magyarázni, és akkor teljesen nyilvánvalóan hirdették Luther, Calvin és követői, hogy a kő, a kőszikla Jézus Krisztusnak a második, a dicsőséges hatalommal való eljövetelét jelképezi. Természetesen a középkori egyház is az ellenreformáció időszakában különböző magyarázatokat igyekezett találni ennek a jövendőlésnek az értelmezésére. Például a 17.-18. században széltében, hosszában ilyen magyarázatokkal traktálták az embereket, hogy ez a kőszikla, ez a leeső kőszikla, tulajdonképp Jézus első eljövetele. Jézus a római birodalom idején jött el, és hát letörte agyaglábairól, és elfoglalta helyét a kereszténység, a keresztény monarchiák, és az embereket így tanították, hogy a leszakadó kő, kőszikla Jézus első eljövetelét jelenti. Élt a 18.-19. század fordulóján egy jezsuita szerzetes, bizonyos Lacunza, aki álnéven könyvet írt, méghozzá egy elég részletes könyvet írt, latin, spanyol, aztán más nyelvekre is lefordították nyelveken, arról, hogy mit is jelent ennek a dicsőséges kőnek a leszakadása. És ott Lacunza nagyon szépen rávezeti a hallgatóit, 18. század végén vagyunk, 19. század legelején, hogy a kőszikla leesése az nem jelentheti Jézus első eljövetelét, hiszen Jézus első eljövetele után a világ még, most már így mondhatjuk, több ezer évig áll. A kőszikla leesése csak a második eljövetelt jelentheti. És a kőszikla leesése jelenti azt, hogy tulajdonképpen ez a világ drámai módon fejeződik majd be, amikor az emberiség a legnagyobb célokat és terveket dédelget, és amikor a legnagyobb büszkeségben, s hadd tegyem hozzá Ézsaiás könyve 24. fejezetével szinte egy lelki-szellemi megittasodásban él, akkor fog eljönni a Messiás, akkor fog eljönni Jézus Krisztus másodszor, hogy lezárja ezt a földi történelmet, amely félelmetes jövő elé nézne, hogyha ő nem jönne el. Ha valaki most kapcsolja be a televíziót, és most kapcsolódik bele előadás sorozatunkba, az megdöbben, és azt mondja, hogy hát ez az alternatíva, ez a jövő, ez a reménység, a keresztények ezt tudják mondani, a Biblia ezt tudja üzenni az embernek, hogy lesz egy drámai vég. Újabban a fizikusok is ezt mondják, hogy ahogy volt egy nagy boom, egyszer 15 milliárd évvel ezelőtt, majd lesz egy nagy zuty, vagy egy nagy recs. Elég furcsa fogalmak, különben korunk vezető fizikusai részéről nem éppen természettudományos, nem éppen exakt fogalmak ez, hogy bum, meg zuty, meg recs, de újabban a tudomány világában is széltében, hosszában terjed ez a nézet, hogy a világ egyetemünk valami nagy sötét lyukba fog belezuhanni, és a történelmünknek, a föld történelmének is egyszer drámai, katasztrofikus vége lesz. Hát csak ezt tudja mondani a Biblia és a kereszténység is. Kedves nézőink, gondoljuk végig ezt a jelképet. Emberi kéz érintése nélkül fejeződik be a világ történelme. Igen, a Biblia azt mondja, hogy ennek a világnak, ennek a történelmnek be kell fejeződnie. Ez a világ elmúlik, és ennek ábrázata is, mondja János apostol. Mint a ruha megavul, mint a papírtekercs felgöngyölődik, igen, ez a világ el kell, hogy múljon. Miért? Mert önmagát emészti fel. Nem azért, mert Isten akarja mindenáron végét vetni ennek a világnak, hanem ez a világ annyira eltorzul. Tehát a hajdani aranyból, ezüstből, rézből, vasból sár lesz. Az emberi élet veszélyeztetetté válik. Pusztán a levegő, a víz, a két alkalmas, életre alkalmas elem, tápláló elem annyira elfertőződik, elszennyeződik. Az ember annyira tönkreteszi ezt a civilizációt, hogy itt valóban közbeavatkozásra van szükség. De nem annyira a fizikai világ torzul el, hanem inkább az erkölcsi világ. Az erkölcsi világ eltorzulásáról Máté evangélium a 24. fejezete szerint Jézus adott képet, és ez a legrészletesebb kép, amit a Biblia ad, világunk erkölcsi aláhanyatlásáról, Jézusnak ez a nagy apokaliptikus beszéde. Tehát valami szükségszerűség van emögött, hogy a világunknak be kell fejeződnie, mert hogyha ez a történet nem fejeződné be, akkor valóban katasztrófa és egy drámai vég következnék. A kőszikla leesése nem drámai vég. A kőszikla leesése és a történelmnek ilyen módon való befejezése, bármennyire is furcsa hangzik, ezt kell, hogy mondjam önöknek, egy reményteljes, egy boldogító vég képzetét állítja elénk. És hogy ez mennyire így van, most szeretnék visszatérni a Máté evangélium a 21. fejezetére, ahol Jézus újra visszaidézte Nabukodonozor álmát. És azt mondta, hogy az emberi élet nagy reménysége abban van, amilyen viszonyunk van ehhez a kőhöz vagy a kősziklához. Kétféle viszonyulásunk lehet ő hozzá, a kőhöz, a kősziklához, tehát Jézus Krisztushoz. Aki egy kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez a kő esik rá, szétmorzsolja azt. Ez az alternatíva, ami minden ember előtt ott áll. Vagyis Jézus megerősítette, hogy a kő le fog esni, és szét fogja morzsolni mindazt, ami eddig a világban volt, és egy új világ, egy tiszta, igaz új világ készülődik, egy új történelem készülődik. Olyan ez, mondta máskor Jézus, mint a vajúdás. Egy asszony is, amikor a szülésre készül, és már közeledik a szüléshez, és jönnek ezek a vajúdó fájdalmak, ez valami félelmetes, nagy szenvedés, de a nagy szenvedés után, amikor a gyermek megszületik, akkor már az az asszony nem emlékezik a szomorúságra, a kínra, a fájdalomra, akkor már a szomorúság helyét az öröm veszi át. János Evangélium a 16. fejezetében Jézus felidézte ezt a jelenetet. És a Máté 24. fejezetében, a nagy apokaliptikus beszédben is, a nyomorúság napjainak fordított kifejezés az eredetiben így áll görögül, hogy ezek a vajúdásnak a napjai, a világunk vajúdik, hogy utat készítsen, hogy helyet készítsen egy új világnak, mint ahogy megszületik a gyermek, a nagy boldogság és a nagy öröm veszi majd a kezdetét, gyermek született a világra. Jézus máskor a vajúdás hasonlatához képest szintén egy örömteli hasonlatot, vagy jelképet használt, és ez az aratás jelképe. Máté 13. fejezetében azt olvassuk, hogy az aratás a világ vége. Tehát a világ vége az aratás. Az aratás minden népnél, az aratás befejezése minden népnél egy nagy ünnep, ugye? A termény betakarítása, a jövő biztosítása, egy hatalmas ünnep valamikor a nyár derekán. Aztán Jézusnak van még egy harmadik jelképes hasonlata is ehhez, tehát a vajúdáshoz, az aratáshoz, és ez a menyegzői vacsora képe. Menyegzői vacsora is egy hatalmas örömünnep, két fiatal találkozását pecsételik meg, elkezdődik a házasság, két rokonság is találkozik, és megünnepli a fiataloknak az örömét, boldogságát. Tehát így jelképezte Jézus a történelmünk végét és az örök életnek a találkozását. Tehát le fog esni ez a kőszikla, véget ér a világunk, de ez egyáltalán nem egy félelmes esemény, és aki erre félelemmel tekint, vagy úgy tanítja az embereket, mint hogy ettől félni kell, az rossz nyomon jár, nem a Bibliát hirdeti, és nem a keresztény reménységet vallja. De hogy ezt még teljesebben megértsük, vessünk csak pillantást Jézusnak erre a rövid hasonlatára, erre az egyik legrövidebb példázatára. Aki e kőre esik, szétzúzatik, akire pedig ez a kő esik rá, szétmorzsolja azt. Jézus azt mondta, hogy az egyéni élet számára akkor lesz örömteli ez a jövő, és akkor van igazi bátor és reményteli jövőképünk, ha itt most a földi életben megtanulunk a kősziklára esni. Első hallásra ez is egy félelmetes kép. Kősziklára esni. Mit is jelent ez? A Biblia szerint ez annyit jelent, hogy meg kell ismerni a kősziklát. Meg kell ismerni, hogy csak ezen a kősziklán alapozható, biztonságos és a jövőre is tekintettel való élet. Át kell adnunk magunkat ennek a kősziklának, rá kell esni és szét kell zúzódni. Ha maradéktalanul nem esünk rá a kősziklára, Jézus Krisztusra, ha az ő tanításaival nem szembesítjük az életünket, ha nem adjuk fel az eddigi önző gondolatainkat, cselekedeteinket, és maradéktalanul nem kívánjuk azt, hogy ne olyan életet éljünk most, ezután, miután már megismertük Krisztus életét és tanításait, mint akkor éltünk, amikor még nem ismertük. Tehát ha maradéktalanul nem épülünk rá a kősziklára, akkor nem lehet örök élete az embernek. Nagyon jól tudjuk azt a hétköznapi életből, mit jelent ez a majdnem. Ez a majdnem nyerni, ez annyit jelent, hogy veszítettünk. Majdnem felvettek az egyetemre, ez annyit jelent, hogy nem vettek fel az egyetemre. Majdnem elértük a vonatot, ez annyit jelent, hogy lekéstünk a vonatról. A majdnem nagyon kevés. Jézus világosan mondta, hogy szeresd a te uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Tehát itt a tökéletes, a teljes odaadás szükséges, hogyha mi felismerjük Jézus Krisztusban az igazságot, az igaz életpéldát, az igaz tanításokat, hogy ne habozzunk átadni az életünket. És akkor ne habozzunk azt mondani, hogy amit eddig tettem, az hiúság volt, az büszke reménység volt, az egy emberi beképzeltség és magabízás volt. Ne habozzunk ezt úgy elmondani, mint nagy költőnk, aki életében az utolsó verset, az utolsó versét erről a témáról írta, akinek megadatott 1854 tájékán, hogy visszatekintve az életére mindent kárnak és szemétnek ítéljen, és valóban a kősziklára eséshez ez szükséges. Vörös Marti Mihály, fogytán van a napod. Fogytán van a napod, fogytán van szerencséd. Ha volna is minek, nincs ahova tennéd. Véred megsűrűdött, agyvelőd kiapadt. Fáradt vállaidról vén gunyád leszakadt. Fogytán van erszényed, fogytán van a borod. Szegény magyar költő, mire viradsz te még? Van-e még reménység? Lesz-e még hajnalod? Férfi napjaidban hányszor álmodoztál? Büszke reményekkel kényedre játszottál. Kedves nézőke, rövid vers után hadd folytassuk gondolatmenetünket. Tehát Jézus két alternatívát állított elénk. Vagy a kőszikla leesése szinte váratlanul lep meg bennünket, amely szétmorzsolja azokat, akik az életben nem törekedtek az élet törvényeivel való összhangra, vagy akik az életükben gondolkoztak, kerestek, eljutottak az igazságig, eljutottak Krisztusig, és Krisztushoz mérték az életüket, Krisztussal szembesítették az életüket, és az életben megfogadták Jézusnak azt a nagy tanítását, hogy aki meg akarja tartani az életét, az elveszíti azt, de aki elveszíti az életét én érettem, az megtalálja azt. Tehát az az ember, aki ráesik a kősziklára, annak a rossz részei zúzódnak szét, de kap egy új életet Krisztustól, és az az új élet ráépül Krisztusra, és így élhet az ember az életben egy krisztusi életet, így élhetünk már itt a Földön az örök élet törvényei szerint. Maga Jézus egy nevezetes imádságában, János 17. fejezetében azt mondta, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Tehát már itt a Földön az örök élet törvényei szerint élhetünk, és akkor nem fog majd tolvaj módra meglepni az a nap, amikor a kőszikla kéz érintése nélkül leszakad. Kedves nézőink, nem is gondoljuk, hogy micsoda óriási kisugárzása van ennek a jelképnek és a tanításának, csak nagyon röviden jegyzem meg, hogy a Bibliának az egyház fogalma is maradéktalanul belefér ebbe a példázatba, és ennek a kősziklának a hasonlatába. Mert Jézus ezzel azt is mondta, hogy az nevezhető Krisztus követőnek és kereszténynek, aki őt megismeri, aki az ő tanításait személyesen olvassa és hallgatja, és aki engedelmesen meg is cselekszi azokat, erőt is kér ahhoz, hogy krisztusi életet tudjon élni. Ez az egyház. Az az igazi egyház, amelyről Jeremiás könyve 31. fejezete már jövendőlést is adott, hogy nem tanítja az egyik ember a másikát, mindannyian Istentől tanítottak lesznek, hogy aki keres, akit érdekel ez a kérdés, aki szeretne élni, boldogan élni, jó napokat látni, szeretne örök életben is részesülni, az megismeri Krisztus tanításait. A személyesen Krisztus követője lesz. Jézus így mondta nagyon sokszor az életében, gyer, kövess engem, te kövess engem, ne másokat kövess, ne emberi tekintélyek legyenek előtted, ne emberi hatalmak, ne szervezeteket kövess, ne intézményeket kövess. Jézus világosan mondta a János evangélium a 10. fejezete szerint, hogy a nyájának a juhai a jó pásztort követik, és a jó pásztor hangját meg tudják különböztetni a béresekétől, a rablókétól, a tolvajokétól és a gyilkosokétól. Sajnos nagyon sokan vannak a nyáj körül, ezért kell megismerni, hogy mit mond a jó pásztor, ezért kell eljutni addig a fokig, hogy meg tudjuk különböztetni, ez a jó pásztor hangja, ez csak a béres hangja, ez pedig sajnos tolvaj és gyilkos hang. Olvastam egy könyvben, hogy angol misszionáriusok indiánok között jártak. És az indiánoknak beszéltek a kereszténységről és a keresztény hitről. És amikor a hitről és az engedelmességről volt szó, és elmondták, hogy erre az angol nyelvben és más nyelvekben is általában két szó van, hit és engedelmesség, akkor az indiánok összecsapták a kezüket és azt mondták, hát hogy lehet erre két szó? Hát amiben én hiszek, amiben meggyőződésem van, annak én engedelmeskedem, én azt követem. Az indián nyelvben a hit és az engedelmesség egy és ugyanaz a szó. Aki-e kőre esik, szétszúzatik. Aki igazságot lát Krisztus életében, példájában és tanításaiban, az nem késlekedik erőt kérni ahhoz, hogy ő valóban követhesse Krisztust. És az a Krisztus, aki láthatatlan, aztán hirtelen csak megjelenik ez a kő, aztán ráesik a 10 lábúj legnagyobb és forrongó szervezkedésének idején. Európai államokat jelképezi ez a 10 lábúj a történelemre. Ez a Jézus Krisztus majd nagy heggyé lesz, és betölti az egész földet. Nabukodonozor hitt ennek az álomnak, mert utána, miután elmondta ezt Dániel próféta neki, meghajtotta magát, és azt mondta, minden bizonnyal a te Istened, az Istenek Istene, aki fönn áll, aki fölötte áll minden istenségnek, és Nabukodonozor nem habozott követni ezt az Istent, és nem habozott méltóságra emelni Dánielt és 3 héber társát, Sidrákot, Misákot és Abednégót. De itt a történet a nagy szoborkolosszusról, az álomról még nem ér véget. A következő előadáson a folytatása következik.